Azt mondják a hallgatók, hogy kínozni első osztályú, de szerintem nem csak kínozni. Jó. A Japán Queenről van szó. Természetesen lemezen is kiadták eredetileg The Queen a címe, ez a medley verzió volt itt a Millás reggeliben, de meg lehet hallgatni a nagy zene megosztón. Azt mondja, hogy Feledi Botond a vonalban, illetve Tunkli Dani az akkordalapkezelő igazgatója, befektetési igazgatója itt a stúdióban. Botond, itt vagy még? Nem dobtad le a láncot?
Nagyon-nagyon, kortyoltam a teámat, aktívan.
Oké. Na, hol tartottunk, Gábor? Mi lett volna a kérdés?
Hát az uniós magyar viszonynál tartottunk, illetve hogy mit kezdenek Magyarországgal az unióban. Danihoz fordulnék, hogy ezt ti mennyire figyeltek, ez a ilyen kérdés van nálatok, hogy akkor most mennyi deviza, mennyi hazai eszköz, vagy az alapokban ez le van fektetve, és igazából az, hogy az uniós pénzek éppen érkeznek-e, vagy hogy Magyarország mennyire szigetelődik el, ez hova tart ez az ügy, ez nálatok is fontos téma. Egy gombnyomást még kérnénk szépen, a piros szín.
Bocsánat, úgy most igen, meg vagyunk.
Meg tud szólalni, igen.
Tehát nyilván mi egy aktív alapkezelő vagyunk, tehát nálunk ez abszolút kérdés, és nyilván vannak olyan alapok, ahol a mandátum meghatározza, hogy mennyi devizát kell tartani, hogy teljesen lefedezve, de igazániból a flagship alapoknál ez egy abszolút mindennap eldöntendő kérdés, úgyhogy nyilván ezzel élünk is, meg próbálkozunk is. Ez egyébként kicsit reflektálva az előző gondolatotokkal, hogy szerintem azért itt fantasztikusan kemény alkufolyamatok vannak már azért jó ideje, és hogyha azt feltételezzük, hogy racionálisak azért a szereplők, akkor ebből azért valami enyhülésnek kellene jönnie, és szerintem jó párhuzam, és ez a Botonddal beszélgettünk már a lengyel választás, ami volt, és kicsit egyedül maradtunk ezen az oldalon, úgyhogy szerintem lesz azért egy valami enyhülés, és minden rendben lesz, reméljük a végén.
Uh-huh. Tehát magyar oldalról is kicsit lazábbra venni a figurát?
Most nyilván én nem tudom, hogy mi fog történni, én ezt csinálnám a helyükben. Uh-huh. Szerintem azért itt nagyon komoly emberek vannak, és azért nagyon jó tárgyalási technikával rendelkeznek, és szerintem felmérik ezt, és akkor hoznak majd egy döntést.
Uh-huh. És akkor egy Botondhoz vissza, akkor itt most ezzel a keménykedéssel az uniós tisztviselők oldaláról azt akarják megmutatni, vagy nagyjából abba az irányba próbálják Magyarországot terelni, hogy kompromisszumkészebb legyen a miniszterelnök? Vagy egyszerűen túlépnek rajta, és nem akarnak vele foglalkozni, tehát ez a melyik?
Picit mindkettő, de talán legelőször itt a szereplőket tegyük tisztába, tehát hogy ezek ugye az állam és kormányfők voltak. Tehát itt nem az eurokraták, a megállított Brüsszel és a többi lenézett szereplő, hanem abszolút a magyar miniszterelnök kollégái, a másik 26 tagállamból azok, akik ezt a döntést, már a kávézásra vonatkozót elfogadták, meghozták, néhányan pedig javasolták. Tehát ez azért egy nagyon más üzenet, mint amikor Ursula von der Leyen-t lehet keretezni az ős ellenségként. Nyilván ő sem egyedül dönt mindenben, sőt, tehát neki is van útlevele, meg nemzetisége, meg pártja. De ettől függetlenül is azért ez két nagyon különböző szintje az uniónak, amikor a legmagasabb tanácsi formáció, az állam és kormányfők valami ilyen erős üzenetet letesznek. És igen, egyébként, ha most végignézzük a belga elnökség soron következő prioritásait, hát azért itt a Green Deal befejezése, a különböző kiberbiztonsági maradék jogszabályok, az AI törvénynek a folyamányai, tehát azért alapvetően ezek vannak az agenda tetején. Nyilván Ukrajnának a támogatás az egy nagyon-nagyon fontos kérdés, úgy politikailag, mint aktívus védelem politikai szempontokból, hiszen azt látjuk, hogy nagyjából az IMF által nyújtott áthidaló hitellel együtt is márciusig tarthat ki körülbelül az ukrán költségvetés. Tehát addig az Egyesült Államoknak is, illetve az Európai Unió formációjának is meg kell hozni a döntést arról, hogy hogyan tudják folytatni Ukrajna támogatását.
Meg lesz egyébként? Tehát most a felismerés már megvan, hogy mondjuk fordul, tehát hogyha leáll a támogatás, akkor az orosz ellentámadás újraindulhat, és igazából a patthelyzetből az oroszok előnyösen jöhetnek ki. Tehát ez a félelem beindíthatja ismét a támogatásokat, vagy pedig Amerikában ez nem kérdés, ott republikánusok a közhangulat alapján beleállnak abba, hogy nem kell annyit támogatni, és a választásig nem várható ebbe változás.
Ugye ebben itt szerintem bele tudunk csúszni abba, amit Dani is mondott, hogy egyébként, ha mi ülnénk ott, akkor a józan racionalitás mit diktál, és egy nagyon másik dolog, amikor néha azok a szereplők a saját racionalitásuk szerint hoznak döntéseket, akik valóban ott ülnek. És ebben azért a Trumpi átrendeződése egyre látványosabb, anélkül, hogy egyelőre elnökké választották volna eddig az alsóházba, és most kezd átterjedni az amerikai szenátusba is. Tehát ilyen szempontból szerintem erre nem vehetünk mérget, hogy ez megszületik, vagy olyan formában alakul, ahogy az Biden elnök eredetileg tervezte. Az a felismerés, hogy az oroszok akár tovább is mehetnek, és a húsdarárót elkezdhetik tolni nyugati irányba, erről most az elmúlt egy hónapban szerintem számtalan tanulmány megjelent, elég valós forgatókönyvek, abban az értelemben, hogy le van vezetve, hogy mi hogy festene. És ilyen szempontból szerintem nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy nekünk, európaiaknak az évi 10 plusz 1-2 milliárd eurós támogatásnál végtelenül sokkal többbe kerülne, hogyha az oroszok eljönnek az ukrán határ nyugati oldalára. Tehát, hogy annak a következményeit világpiaci árakban, és itt a gabonától a nitrágyán át a mindenféléig, a kínaiak emiatti indirekt reakcióiban, a fehér oroszok lendületében, a teljes közösségben, amit egy ilyen több ezer kilométeres NATO határbiztosítás jelent, tehát hogy annyival drágább lenne nekünk ezt a forgatókönyvet finanszírozni, leszámítva, hogy negyed évig még olcsóbb. És ugye ez a baj a negyedéves kapitalizmus szemlélettel, hogy hát negyed évre hozunk előre döntéseket. Úgyhogy hát én azért mérsékelt nem vagyok optimista. Szerintem 2024 tartogat meglepetéseket. Nem tudom, hogy ti ennél jobb vagy optimistában álltok.
Nem igazán, tőled vártuk, hogy öntsél belénk.
Mi optimistábbak vagyunk, mondjuk úgy. Mi
próbálunk, de...
igen.
Dani, nálatok, hogy mentek neki? Csak nagyon röviden a jövő évnek piaci helyzet. Tehát hogy látjátok?
Szerintem tényleg, hogyha most csak egy geopolitikánál maradunk, akkor nyilván az amerikai elnökválasztás az egy nagyon meghatározó eleme, nyilván az addig elvezető út az nagyon fontos lesz, hogy éppen ki fog indulni, azért szerintem van olyan forgatók, hogy még ha nem nagy valószínűség is, hogy mindkettő mostani jelölt az nem lesz. De nyilván nem ez a fő forgatókönyv, azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy január 13-án választások lesznek egy kis szigeten, ami vagy független, vagy nem független, és hogy meddig lesz, ez azért szerintem mindent át tud írni. Úgyhogy nagyon sok esemény lesz, nagyon sok mindent kell majd figyelni, és állandóan változtatni kell igazán. Mert szerintem a legrosszabb befektetés az most az, hogyha statikusan ragaszkodsz a nézeteidhez, és milyen datadependentek lettünk, mint a Fed, amerikai jegybank, hogy nézzük az adatot, nézzük az eventeket, és az alapján aktívan kezelünk, mert szerintem csak így lehet most túlélni.
Oké.
Legyen akkor ez a végszó. Nagyon szépen köszönjük neked is, Botont, hogy telefonon be tudtál jelentkezni. Nagyon boldog ünnepeket a családnak, és jó pihenést, boldog új évet.
Hallgatóknak is, nektek is, és hát igen, fingers crossed 2024-ért. Most még reménykedhetünk.
Legyen így. Szervusz! Dani, neked is nagyon boldog új évet, és jó pihenést így az év végére, jövőre pedig folytatjuk innen.
Köszönöm szépen, sziasztok!
A vonalban tehát Feledi Botond külpolitikai szakértő, a stúdióban pedig az Accord alapkezelő befektetési igazgatója Tunkri Dani volt. Mi rohanunk tovább, aztán utána megnézzük, hogy a tőzsde milyen teljesítményt nyújtott, és jön Búró Szilárd, az Equilor pénzügyi innovációs vezetője, és Dudás Viktor filmszakértő ide a stúdióba.